Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A létfontosságú infrastruktúrák és az állami ellátórendszerek zavartalanul működnek, jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője Budapesten a kormányinfón. Mukics Dániel tűzoltó alezredes elmondta, a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ülésezett csütörtök reggel. Lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt, közölte. Kiemelte, a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6%-os. Így senkinek sem kell szabadon töltenie az éjszakát. A létfontosságú infrastruktúrák, az energia, gáz, távhő és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez. Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik. Tanítás minden iskolában van. Elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem, jelentette a szóvivő. A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gomnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszul létről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. A politikus a videóban azt mondta, az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és a segítség mindenki számára elérhető legyen. Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek az idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra, gondosóra, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltéríti a Lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón, kijelentve, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van. Közlése szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott 20 pontos ukrán tervben 2027. január 1-jei belépés szerepel. Gulyás Gergely teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek nevezte a dátumot. Ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt a mindennapi állami működéshez, tette hozzá. Magyar Péter ismét olcsó politikai haszonszerzésre használ fel egy rendkívüli helyzetet. 1000 köbméter tűzifát oszt szét, több képet posztol, mint amennyit kiszállít, kommentálta Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a közösségi oldalán a Tisza párt elnökének akcióját. A miniszterelnöki iroda azt közölte a távirati irodával, hogy Nagy János számításai szerint 1000 köbméter tűzifa nagyjából 30 millió forintot jelent, ekkora összeggel kampányol a Tisza, miközben azt próbálja elhitetni, hogy az állam cserben hagyta a fával fűtőket, akiket ők megmentenek. Ez egyszerűen nem igaz, szögezte le az államtitkár. Végül az időjárásról. Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet. Jobbára gyengén felhős napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő. Ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül. Egyre több helyen megszűnik. Az északnyugati északi szél több felé megélénkül, megerősödik. Így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben -6 és 0 fok között várható, ám a szélcsendes délnyugati tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet -10 és +1 fok között valószínű. Délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb. Híreket hallottak.
A Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
Köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium Iskola Rádiójának nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak Schweitzer Bencével, fizika és matematika szakos oktatóval, aki a tehetséggondozó gimnázium osztályról és a diák önkormányzat fél éves munkájáról tájékoztat minket. Üdvözöljük tanárokat a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mit jelent pontosan a tehetséggondozó gimnáziumi osztály a Szent István Katolikus Technikumban? Miben kapnak többet, vagy mást ezek a diákok a hagyományos tantervhez képest?
Ja, elsősorban mi technikumként funkcionálunk, ugye ez a fő profilunk, már több mint 10 éve vannak gimnáziumi osztályaink. Na most a tehetséggondozó gimnázium osztály az abban másabb, mint egy általános gimnázium, vagy egy speciális tagozatos gimnázium, hogy megvan szabva egy létszámkorlát, tehát maximum 20 főt tudunk felvenni egy ilyen osztályba. Ez azért van, mert egyre többben látjuk azt, hogy a világ gyorsan változik, vannak bőven pályaelhagyók, én is így kezdtem, hogy mérnökként, aztán végül tanárként vagyok most itt, és ha az embernek kell változtatni az életén, mert más kezdél érdekelni, mást akar tanulni, akkor jó, hogyha mindenből megvan alapozva egy gimnáziumi osztályban a tudása. Aki mondjuk már kiskora óta elkötelezett informatikussá akar válni, vagy közgazdásszá, vagy ugye pedagógussá, akkor a technikum osztályunk azok itt vannak, és azok működnek, és ez egy hatalmas plusz a pályára lépéshez. De aki még nem tudja, hogy mit szeretne csinálni, azt ugye ide szeretnénk felvenni. Tehetséggondozó attól, hogy már korábban megismerkedünk a diákokkal, és a 8. évük során készítünk nekik egy ilyen egyéni fejlesztési tervet. Nyilván annak, aki hozzánk jön gimnáziumba, és őket már tudjuk a 9. osztály elejétől majd úgy kezelni, hogy itt van XY, ő erős matekból, őt mindenképpen vigyük el versenyeztetni matekból, fizikából, de itt van mondjuk Z, aki meg erősebb mondjuk magyarból, töréből, ők vagy humánosabb tanrendben szerepel, meg van, aki mondjuk művész, és ő nagyon szépen zongorázik és zenél, akkor őt a művészeti irányba kell jobban segíteni.
Az iskola honlapján, közösségi portálokon olvastunk a tehetségútlevélről. Hogyan működik ez a program a gyakorlatban?
Ez a program ugye ehhez az osztályhoz, amit mondtam, készült el, ugyanis a felvételi rendszert át kell alakítanunk idén, hogy ezt az osztályt megvalósítsuk. Eddig a központi felvételi írásbelie és szóbelie, meg a hozott pontok döntöttek arról, hogy ki kerül be a keribe. Ebben a tehetséggondozó gimnázium osztályba eltöröltük a központi felvételit, de nem azt jelenti, hogy most nincsen felvételi, hanem egy másik programban, ebben a tehetségútlevél programban kell részt venni. Ez azért van, amit mondtam, hogy már 8. korukban havonta 2-3 foglalkozást tartunk különböző témakörökben, hogy mindenkinek már azonosítsuk, hogy miben tehetséges. Volt már ugye matekos foglalkozásunk, humán, pénzügyi, digitális, idegen nyelvű kommunikációs, tehát volt rengeteg fajta ilyen programunk, és akik jöttek hozzánk rendszeresen, ugye a 8. diákok, és már látjuk, hogy bizonyos gyerekek miben tehetségesek, így majd ők szeptemberben már úgy kezdik, hogy nekik van egy tantervük végül is, egy egyéni tervük arra, hogy mit szeretnének elérni a 12. osztály végére. Erről szól a program.
A tehetséggondozás nem csak a versenyekről szól, hanem a jövőről is. Milyen konkrét egyetemi vagy pályaválasztási utakat látnak maguk előtt a mostani gimnáziumi osztályba járók, vagy mennyire határozott jövőképpen rendelkeznek?
Azt, hogy a jövőképe kinek mennyire határozott, az változó dolog. Van, akinek teljesen nem az, valakinek teljesen az, de aztán végén úgy is átalakul. Én is ilyen voltam, hogy volt egy teljes jövőképen, hogy akkor én, na, akkor csak mérnök szeretnék majd lenni, aztán végül is nem az vagyok, hál' Istennek, örülök, hogy tanár lehetek inkább helyette. Szerintem, amit látnak, az nagyban befolyásolja az ő pályaválasztásokat. Tehát a social médiától kezdve az, hogy otthon mit látnak, esetleg van a családjában egy vállalkozás, amit tovább kell majd vinni, és tudja, hogy neki akkor el kell végezni valamilyen gazdasági szakot, vagy egy jogi szakot, vagy műszaki szakot, stb. Esetleg idegen nyelveket mennyire kell megtanulnia, bár szerintem az inkább mostanság ragad rátok, mint a rágó, tehát az bárhonnan egy angolt már meg lehet tanulni YouTube-ról, TikTok-ról, Insta-részből, bárhonnan. A pályaválasztás az szerintem az iskolában kezdődik el, meg nyilván otthon és a szülők által. Mi rengeteg rendezvényt csinálunk azért, hogy lássák, hogy különböző szakok mire jók, és milyen abba dolgozni. Tehát ugye pályaorientációs naptól kezdve kirándulás a bankokhoz, cégekhez, kirándulás Budapestre, egyetemekre, hogy megnézzük, hogy mit tanulhatnak, stb. Ez mind benne van abban, hogy ők egy olyan pályaképet kapjanak, hogy majd a jövőben hasznos lesz számukra.
A diákok aktívan részt vettek a kutatók éjszakáján és délutánján. Hogyan vonják be a tehetséggondozó osztály tanulóit a tudomány népszerűsítésébe?
Ez a rendezvény ugye egy rendkívül széles körben megtartott rendezvény, ugye az ország összes egyetemén működik, délután 2-től kezdve hajnal 1-ig lehet különböző programokon részt venni. Ugye mi is tartjuk már ezt jó sok éve. Programokat robbangattunk már itt, hordókat, ami tele volt vízzel, meg folyékony nitrogénnel. Csináltunk látványos hangos kísérleteket, tüzeseket, vizeseket, ugye, hogy valami felkeltse a tudomány iránti érdeklődést. Aki egy ilyen osztályban jelentkezik, és már látjuk, mondom korábban, hogy ő tudományban tehetségesebb, az már nyilván első éves kora óta részt vehet, kipróbálhatja ezeket, és meg tudja utána fizikán, meg biológián, meg kémián, hogy ez mire is jó, meg hogyan jött létre.
Diákönkormányzati felelősként hogyan látja, mennyire aktívak ma a fiatalok, ha a közösségi programok szervezéséről van szó? Nehéz őket mozgósítani, vagy tele vannak ötletekkel?
Teljesen változó szerintem. Mindig vannak diákok és diákcsoportok, akik már maguktól jelentkeznek erre a programokra. Valakit ugye nem lehet rávenni fogóval se. De ez így a rendjén. Tehát nem mindenkinek ugyanaz az érdeklődési köre, nem mindenkinek az a terve délutánra, hogy mondjuk itt legyen. De hogyha olyan programot szervezünk, ami az általánosságban érdekli a fiatalokat, például ugye tavaly a diákbát megszerveztük, akkor szervezünk olyan versenyeket, amik őket érdeklik, mondok itt akár egy e-sport versenyt az infósoknak, akkor általában aktívabbak.
Két fontos esemény is volt az új diákoknak. A gólya délután és a november 27-i palántalvató. Mi a különbség a két esemény között, és milyen visszajelzések érkeztek a dökhöz?
Ugye a gólya délután az arra van, hogy a második héten fogadjuk a 9-eseket az iskolába, és egy ilyen játékos délutánnal egy kis csapatépítő tréninget hozunk össze számukra, és az osztály közösséget kovácsoljuk össze egy ilyen kis verseny keretében. A palántalvató az már komolyabb rendezvény, már itt vannak akkor 3 hónapja a körébe, és november végén egy ilyen szép nagy rendezvény, tematikus rendezvény keretében bemutatják magukat, hogy kik ők műsorral, tánccal, énekkel készülnek, és ekkor válnak a Keri család részévé.
A 4 napos röplabda bajnokság és a falmászás nagy sikert aratott. Van-e befolyása a döknek abba, hogy milyen sportprogramok valósuljanak meg? Terveznek-e újabb extrém sportlehetőségeket a jövőben?
Az extrém sport és a sport délutánok azért nem teljesen a dök felelősségi köre. Mindig szoktunk egyeztetni a tesis kollégákkal, hogy most milyen verseny lesz, hogy ne szervezzünk rá programot, meg ne szervezzünk mellé programot. Általánosságban, ami hétköznapi sport, tehát foci, kosár, röplabda, azt mind a tesis kollégák szervezik. A dök viszont, ugye amikor a dök nap van általában tavasszal, szokott szervezni extrém sportos programokat, ilyen például a buborék foci, ugye lehet majd, hogy idén lesz spoiler előre is mondom, hogy vízi foci akár, extrém archery, és ezek a fiatalokat érdeklő játékok.
Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a szigorú szakmai követelmények és a vidám közösségi diákélmények között?
Hát ugye több szempontból kell nézni, ugye a diák saját magát, az iskolát és ugye a szülőket, ezt a háromszöget jól kell harmonizálni. Ugye egy iskolában nem csak tanulni jársz, és nem csak szórakozni jársz, hanem tanulni és szórakozni, és hogyha egy szülő és az osztályfőnök közös munkájával megvan az, hogy mikor kell tanulni, és mikor lehet szórakozni, és ez a harmónia megvan, akkor a középiskola egy ajándék 4-5 év, attól függ a technikum, a gimnázium.
Ha egy mondatban kellene üzenie azoknak a nyolcadikosoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy a tehetséggondozó gimnáziumi osztályba jelentkezzenek, mi lenne az?
Gyertek, jó lesz!
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk. Dicsertessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, amen.
Műsoron következő részében Sipósné Majtényi Andrea, informatika szakos oktató, az informatika munkaközösség vezetője lesz a vendégünk, aki segítségével betekintést kapunk az informatika világának aktuális történéseibe és eseményeibe az intézmény életében. Szeretettel köszöntjük tanárnőt műsorunkban.
Köszönöm szépen.
15 diákunk és kísérő tanárai kéthetes milánói gyakorlaton vettek részt az Agencia Grafika cégnél az Erasmus Plus program keretében az őszi időszakban. Munkaközösség vezetőként hogyan látja, miben kaptak többet a diákok ebben a valós, nemzetközi munkakörnyezetben, mint az iskolapadban?
Nem gondolnám, hogy a munkakörnyezetben többet kaptak, mást, egészen mást. Az iskolapadban megtanulják azokat a szükséges alapismereteket, amikre támaszkodva bármilyen munkakörnyezetben meg kell tudni állni a helyüket. Ami több volt, az az, hogy Milánó kulturális értékeit is megismerhették, de magában az Agencia Grafikában kapott munkafeladat, az nem igényelt több tudást, mint amivel rendelkeztek, csak egy másféle hasznosítását annak a tudásnak, aminek a birtokában voltak.
Pontosan milyen informatikai feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak Olaszországban? Mennyire tudták hasznosítani az itthon tanult ismereteiket?
A gyerekek az itthon tanult ismereteikre támaszkodva dolgoztak Olaszországban, és azt gondolom, hogy meglepően szűk spektrumot kellett használniuk abból a nagyon széles bázisú tudásból, amit kapnak, hiszen kizárólag web templétet vártak el tőlük, ami azt jelenti, hogy kellett készíteni két weblapra támaszkodva, amit megkaptak, egy olyan új oldalt, ami ennek a kettőnek a megjelenését és a tartalmát ötvözte.
Hol dolgoztak már a diákok a program keretében? Milyen visszajelzés kapott az iskola a partnerektől a tanulók felkészültségéről?
Mi elég régen járunk Erasmusra, 2017-ben voltunk először. Bécsben, aztán Milánóban, voltunk már Csehországban, most készülünk majd Görögországba menni. Nagyon sokféle feladatot kapunk. Ez azért nagyon jó, mert a képzésünk is rettenetesen szertágazó, nagyon széles spektrumon mozog. A COVID előttre, meg a COVID utánra kellene azért bontani mindent, hiszen a COVID előtt volt olyan bécsi Erasmus mobilitásunk, hogy a 12 gyerek 4 helyen dolgozott. És úgy, hogy be kellett járni, ami egészen más munkakörnyezetet jelent, mint ha home office-szerűen dolgozol. Általában a legfajsúlyosabban a webkészítés jön be a képbe, hiszen tulajdonképpen a webapplikációkkal működik ma már az internet, mondhatjuk. Mindamellett mindig van benne némi asztali alkalmazás és egy csomó kiegészítő dolog. Tehát például volt olyan feladat Bécsben, amikor egy olyan turista irányító applikációt kellett készíteni, ami még azt is megmondta, hogy a környéken hol tud mondjuk egy nyilvános motort találni a turista. Ezt évekig használta a cég, aki megíratta, tehát azért azt mondhatom, hogy egészen jó programot gyártottak a gyerekek, és ha egy általuk írt programot nyilvánosan használnak, akkor azt gondolom, ez egy komoly elismerés. A múlt évben, tehát nem most ősszel, hanem az ezt megelőző ősszel volt egy olyan bécsi mobilitásunk, ahol egy olyan céggel dolgoztunk együtt, amelyik az osztrák kormány egyik informatikai támogató cége, és ők azt várták, hogy készítsenek a gyerekek egy nagyon sok irányban működő szűrőprogramot az EU-s informatikai elérhető állományok kapcsán. És ha csak azt mondom, hogy le kellett kérniük műholdról, a műhold adott pozíciójához viszonyítva valamilyen térképre vonatkozó adatot, azt le kellett menteni, le kellett konvertálni JSON file-ba, ez sok mindenkinek valószínűleg nem mond túl sokat, de hogy ezt a képet, amit a műholdról ők lementettek, nullákban és egyesekben letárolták valahová, majd a keresés végén ezt betöltötték egy weblapba, ahol vissza kellett konvertálni a képet képpé. Ezt sok egyéb szűrés és keresés megírása egészítette ki, de talán ez volt a legkomplexebb része ennek a dolognak. Na most úgy jöttünk haza ebből a mobilitásból, hogy minden gyerekünk névre szóló ajánlást kapott ettől a cégtől, amiben leírták, hogy ők vállalják a felelősséget azért, hogyha ez a gyerek munkát kap, akkor az tisztességgel és jó minőségben el lesz végezve. Azt gondolom, hogy azért talán ez volt a legnagyobb elismerése a munkájuknak, és nem is hiszem, hogy nagyon sok olyan diák van ma a magyar képzésben, akinek a nevére szóló ajánlása van a neki külföldi munkát adó cégtől. Úgyhogy úgy hiszem, igazán pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni.
Tervezik-e a jövőben bővíteni ezt a programot, hogy több diák juthasson ilyen lehetőséghez?
Már bővítettük, de természetesen tervezzük. A első néhány évben évi egy mobilitásunk volt, és most már kettő van. Tehát van egy őszi és egy tavaszi. Ez azért ugye nem 12 gyereket vagy 15 gyereket jelent egy évben, hanem ennek legalább a dupláját. És mondjuk a Erasmus mobilitás kapcsán talán az informatikusok annyiban könnyebb helyzetben vannak, mint bármilyen más ágazatban tanulók nálunk, hiszen mondjuk egy turizmus vendéglátást mindenhol tudnak használni, és a mi gyerekeink pedig olyan nyelven tanulnak meg dolgozni, ami az északi sarktól a déli sarkig mindenütt egyforma. Tehát aki programot akar írni, hálózatot akar konfigurálni, az teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján ül le, mert a számítástechnikai eszközök azon a nyelven beszélnek, amin ő beszél.
Milyen események, rendezvények színesítették az iskola életét, melyek a munkaközösség tevékenységének az eredményeképpen jöhettek létre?
Mi minden éven tartunk egy úgynevezett szakmai napot. Az a közelmúltban zajlott le sok-sok házi versennyel, és az idén először szerveztünk egy hét próba nevű versenyt általános iskolásoknak, és hosszú-hosszú évek óta minden éven szervezünk az általános iskolásoknak prezentációk készítő versenyt. A hét próba az most volt az első kísérlet, 21 gyerek versenyzett, azt gondolom, hogy ez első nekifutásra nem is rossz, viszont a prezentáció készítővel volt egy kis aggályunk, hogy hát ha már erre nem is lesz igény, nem lesznek érdeklődők, de sikerült megnyugodni, mert 124 munka érkezett be, úgyhogy volt bőséggel mit javítanunk. Igyekszünk azért az iskola életébe elég komolyan részt venni, és a mi versenyeink, meg rendezvényeink, azok igazság szerint, amit itt tartunk, ebben kimerülnek. De ez egy hatalmas munka, és rengeteg egyéb versenyre visszük a gyerekeket, és azt mondhatom, hogy nyugodtan büszkék lehetünk rájuk, mert nagyon szép eredményeket hoznak.
Mit üzenne azoknak a szülőknek és diákoknak, akik most mérlegelik, hogy az informatikai ágazatot válasszák önöknél?
Azt gondolom, hogy a gyerekek ma már ebbe születnek bele. Tehát teljesen kézenfekvő dolognak tűnik egy gyerek számára az, hogy ő számítógépet használ. Szerencsére egyre több gyereket érdekel az, hogy na jó, de ez hogyan is működik. És amikor valaki már elkezd azon gondolkodni, hogy egy számítógép hogyan működik, akkor az azt jelenti, hogy valamiféle affinitása van ehhez a területhez. Nekem is van két gyerekem, hát már nagyobbak, mint akinek most kell pályát választani, de a helyzet az, hogy AI ide, AI oda, ennek a szakmának még hosszú-hosszú évtizedekig bőségesen van tere. Ráadásul, mivel hatalmas igényeket szolgál ki mind a rendszerüzemeltető, mind a szoftverfejlesztő terület, egészen jól meg lehet élni belőle. Tehát aki tisztességgel megtanulja ezt a szakmát, az biztos, hogy unatkozni nem fog, megfelelő minőségű életet tud biztosítani magának is és a családjának is, ráadásul olyan dolgokkal foglalkozhat, ami mindig valamilyen heuréka élménnyel jár, és így egész életében meg lesz a kellő motiváltsága ahhoz, hogy ő ezt a dolgot szeresse csinálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden szülő, aki belegondol abba, hogy mit szeretne, hogy a gyerekének legyen a következő 70 évében, az arra gondol, hogy a gyerek érezze jól magát, és legyen mindehhez elég anyagi háttere. Én azt hiszem, hogy ez a két szakma, amit mi tanítunk, biztosítja ezt a lehetőséget.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszaival gazdagított a műsorunkat. Sok sikert kívánunk további munkájához és jó egészséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Műsorunk zárásaként intézményünk oktatójával, Janis Tamás tanár úrral beszélgetünk a fél év hitéleti eseményeiről, és együtt tekintünk vissza az elmúlt időszak lelki alkalmaira. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a megtisztelő meghívást ebbe a műsorba.
Tanár úr, engedje meg, hogy a legfrissebb élménnyel kezdjem, amely talán a legmélyebb nyomot is hagyta bennünk. December 8-án tartottuk az adventi lelkinapot, melynek mottója idén így hangzott: legyetek hát ti is készen. Hogyan értékeli ezt a napot? Sikerült a diákok szívét valóban megnyitni a készületre?
Úgy vélem, ez a nap kegyelmi időszak volt mindannyiunk számára. A lelkinapunk évét főtisztendő Galó Gábor atya iskolalelkész gondolatai alapozták meg, aki rávilágított: az advent nem passzív várakozás, hanem egyfajta belső útakelés. A koszorú meggyújtott második gyertya fénye fizikailag is szimbolizálja azt a reményt, amely felé tartunk. A nap teológiai mélységét főtisztendő Szabó László piarista atya katekézise adta, aki az életünk alapvető kérdéseivel szembesített minket: keressük-e csupán az élet értelmét, vagy értelmesen éljük azt?
Szabó László atya a prédikációjában a félelem és a biztonság kérdéskörét is érintette. Maga szerint mi volt a legfontosabb üzenete a mai fiatalok számára?
Az atya a kint és bent feszültségéről beszélt, arról a döntéshelyzetről, hogy merjünk-e kilépni a vélt biztonságunkból a változás felé. A legfontosabb üzenet a bocsánat felszabadító ereje volt, tehát ez volt a téma. Sokszor hordozunk sebeket, de hitben való megérkezés, a gyógyulás lehetséges. A Szentmise, amelyet az atya celebrált, ennek a megérkezésnek volt a csúcspontja. Különösen megható volt, ahogy a pedagógusokhoz fordult, elismerve áldozatos szolgálatukat a nevelés terén.
Ha már az úton levést említettük, idén a hagyományos kassai zarándoklatunk is új dimenzióval bővült. Nem csak földrajzi, hanem történelmi utazást is tettek. Kérem, meséljen a füzéri kitérőről.
Valóban idén arra törekedtünk, hogy a múlt értékeit még inkább beemeljük a jelenbe. Kecskés Attila atya főesperes és a Caritas csoport szervezésében Füzérre látogattunk, ahol Tóth Gábor atya fogadott, kalauzolt minket. A 13. századi templom, a Csepelényi György véltanúhoz fűződő emlékek és a megmentett egyházművészeti kincsek, például a miseruha gyűjtemény megtekintése nem csak kulturális élmény volt, hanem főhajtás elődeink hite előtt. Igazi lelki töltekezést jelentett ez. Természetesen Kassa, a dóm és az adventi vásár közösségi élménye is fontos része volt a napunknak.
A lelki töltekezés a diákok számára más formában is megjelent, hiszen szeptemberben csendes hétvégén vettek részt, novemberben pedig a Forráspont országos találkozón jártak Budapesten. Hogyan látja, van igény a mai fiatalokban a csendre és az elmélyülésre?
Határozottan igen. A szeptemberi füzéradványi elvonulásnak a motója az volt, hogy a remény visz tovább esőben is. Ez tulajdonképpen a 2025-ös szent évnek a lelkületét foglalta össze. Molnár Attila atya bibliodráma foglalkozása például megmutatta, hogy a diákok vágynak arra, hogy a szentírás történeteit a saját életükkel vonatkoztassák. A budapesti Forráspont pedig, ahol 11 tanulónk vett részt, az egyház fiatalos, dinamikus arcát mutatta meg. A közös dicsőítés, a szentségimádás ereje bizonyítja, a katolikus hit nem a múlté, hanem a jövő, a remény forrása a fiatalok számára is.
Októberben egy pedagógiai szempontból is fajsúlyos eseményre került sor. Korzenszky Richard bencés atya tartott előadást Ember szabású iskola címmel. Mit jelent ez a fogalom egy katolikus intézmény esetében?
Ez az előadás intézményünk szellemi iránytűje is lehetne. Korzenszky atya Gárdonyi Gézát idézve figyelmeztetett: az iskola nem csupán tudománytölcsér, a mai információdömpingtől hangos világban az a feladatunk, hogy karaktereket formáljunk. Az emberszabású iskola ott kezdődik, ahol a pedagógus azt üzeni a diáknak: veled vagyok, érted vagyok. Nem csupán a munkaerőpiacra nevelünk, hanem a teljes életre, az örök értékekre. Ez különbözteti meg az egyházi iskolát a tudás átadása mellett a lélek formálása, a szeretet és a felelősség pedagógiája.
Ezt a lelkületet erősítették az októberi hónap hagyományai is, a rózsafűzér imádságok és a Szent István nap.
Így van, október a rózsafűzér királynőjének hónapja, és felemelő volt látni, hogy napról napra más osztályok vezették az imádságot, a békéért, a családokért, a hivatásokért. Ez a imalánc láthatatlanul, de erősen szövi át iskolán közösségét. Október 8-án pedig államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk. Ő ugye iskolánk védőszentje. Ő volt, aki Mária oltalmába ajánlotta országunkat a koronát. Diákjaink műsora és a közösen énekelt Szent Év himnusz méltó tisztelgés volt örökség előtt, és ne feledjük a Caritas tevékenységét sem, az idősek napjára készített ajándékok átadása a hit cselekvő szeretetét jelentette.
A téli szünet után milyen hitéleti eseménnyel kezdik az új esztendőt?
Ez egy gazdag jelentéstartalmú ünnep, amivel ugye kezdeni fogunk, ez vízkereszt, azaz Urunk megjelenésének ünnepe, tehát ez lesz majd, amikor visszatérünk. Tehát az évet hagyományosan ünnepi szentmisével és iskolaszenteléssel, házszenteléssel kezdjük.
Köszönjük, hogy megosztotta velünk a fél év hitéleti eseményeit és gondolatait. További áldozszolgálatot és jó egészséget kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. január 8-ai adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával vízkereszt ünnepéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden beszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk fiadat. Ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. A mai alkalommal a vízkeresztről fogunk beszélgetni, és hát ugye a vízkereszt az egy nagyon fontos ünnepünk, hiszen ez másképpen ugye az epifánia, a megjelenés, a megnyilvánulás, a látogatásnak az ünnepe. Három kinyilvánulást hirdet meg ugye a liturgia, hiszen Jézus ugye azért született a világra, azért vonult be Isten a földi világba, a történelembe, hogy magához emelje az emberiséget, és az egyik ilyen rögtön egy fontos megjelenése, ahol elismerik az ő isteni mi voltát, az a napkeleti bölcsek látogatása. Az embereknek a gondolataiba kis félreértések vannak ezzel kapcsolatosan, nem? Mert ugye, hogyha megnézitek a Betlehemet, akkor rögtön oda van pakolva a napkeleti bölcseknek a figurái is, tehát már rögtön esetleg a ti karácsonyfátok alatt is, hát nem tudom, hogy ti ott csináljátok, hogy később rakjátok ebbe a figurákat, vagy már rögtön ott vannak a fa alatt, de hogy az emberek nagy többségével nem tesz különbséget, tehát hogy ő rögtön azt gondolják, hogy a napkeleti bölcsek már a betlehemi istállóban ott megjelennek, és megtalálják a kis Jézus, de azért ez nem így volt.
Nem. Nálunk a figurák bent vannak, de szerintem csak azért, mert elég kevés figura tartozik a betlehemi csoportosuláshoz nálunk, és én bevallom őszintén, hogy oda szoktam már tenni, de tudok olyan templomot Egerben is, ahol egyébként vízkeresztkor érkeznek meg a Betlehembe a három királyok, úgy, ahogy az valójában történhetett.
Akkor kezdjük is az elejéről. Honnan tudták meg a napkeleti bölcsek azt, hogy Jézus megszületett erre a világra?
Tudósok voltak, csillagász is volt közöttük, és kiszámolták, hogy a bolygók együttállása, amely egy fényes égi jelenséget eredményezett, az égi jelenség az fogja őket elvezetni majd a megváltóhoz, illetve mutatja azt, hogy megszületett erre a világra.
Két bolygónak, a Jupiternek és a Szaturnusznak az együttállása volt abban az időben egy bizonyos csillagképben, és ugye az egyik az a királynak a bolygója, másik pedig ugye a zsidó népet jelképezte, és ugye ebből ők tudták, hogy a zsidó nép körében egy új király született, és ez a csillag volt az, ami ugye elvezette őket, vagy elindította őket egy hosszú útra, aminek a végén aztán nyilván megtalálták a kis Jézust Betlehemben, és elvitték az ő ajándékaikat. Nyilván ekkor már valószínűleg ugye József és Mária nem a istállóba éltek, hanem gondolom, hogy volt nekik valami kis házikójuk, és Jézus is már azért egy elég nagyocska kisfiú lehetett, tehát lehetett körülbelül egy olyan 2 év körüli már ebben az időszakban, amikor ugye megtalálják, és átadják neki az ajándékaik. Igazából nem tudjuk, hogy a napkeltéből csak hányan voltak, de az ajándékaikból gondoljuk azt, hogy hárman lehettek, vagy minimum hárman, mert hogy ugye 3 ajándékot vittek a kis Jézusnak. Mi volt ez a 3 ajándék, és szerintetek mit jelképezett, miért is vitték ezt Jézusnak?
Aranyat, tömjént és mirhát vittek. Az arany az a királyoknak járt ki, tehát egyértelmű volt, hogy őre királyként tekintenek. A mirhával úgy tudom, hogy sebeket gyógyítottak annak idején, illetve hát
halottakat
is bebalzsamozták, igen. És hát a tömjén az pedig abba segítsetek, mert azt most
hát ugye ez a pap, tehát Jézusnak a papi, a főpapi mi volt, tehát jelképezte, hiszen ugye a tömjént azt általában ugye a liturgikus szertartásokon használjuk, nyilván ezt a zsidók is használták, sőt, és hát mi is használjuk. Ezek nagyon, nagyon nagy értékek voltak különben. Jó, gondolom nem vittek olyan nagyon sokat, de mégis szimbolikus értelemben voltak nagyon nagy értékek. Hát nem tudom, hogy Józsefnek, Máriának mondott-e valamit ez a 3 ajándék, tehát hogy tudták-e azt, hogy igazából az Istennek, az embernek, a főpapnak hozták az ajándékot, de az biztos, hogy az első isteni megnyilvánulása az, hogy az egész világért született, vagy az egész világért született Jézus a földre, ez itt nyilvánult meg elsőként.
Szerintem tudhatták, hát a Szentlélek gondolom, hogy megsukta nekik úgy, mint az egész dolgot, hogy a Mária fogantatásától kezdve születésség, és aztán a gyermekmészárlás idejében, amikor menekülniük kellett. Tehát én feltételezem, hogy attól, hogy esetleg a szent írók, vagy a szent hagyomány ezt nem örökítette meg, attól a Szentlélek ezt sugalmazhatta nekik is, simán tudhatták.
Tehát vízkereszt napjához még azért kapcsolódnak nagyon fontos liturgikus események is. Az egyik ugye a vízszentelés, illetve a másik, ami hát a családjaink, illetve hát a házainkhoz kapcsolódik, az a házszentelés. Régen ugye a vízszentelésnek nagyon fontos szerepe volt, hiszen a népek, ugye itt esetleg Zsuska, te tudsz erről valamit, néphagyomány, hogy mit csináltak ezzel a szentelt vízzel, mert jó sok dolgot.
Hát az asszonyok, volt olyan hely, ahol egész kannákkal jártak a templomba, tényleg, olvastam Dunántúlon például, és vittek elég sok szentelt vizet magukkal, mert mindenkinek inni kellett belőle, az egész családnak.
Akkor, azért elmondjuk hogy, a kedves hallgatóknak, igen, hogy ne égjük meg a szentelt vizet.
Jó, hát erre nem is buzítok senkit, de tényleg így tartották, hát nyilván most nem egy litert ittak meg, megkóstolták, hogy megőrizze őket, test és lelki egészségüket is. Ugyanúgy a lakásban is mindig tartottak egy szentelt víztartóban, amit ugye valamilyen búcsú járóhelyről hoztak, vagy maguk készítettek, és azt ők folyamatosan pótolták, hogy egész évben mentesek legyenek a gonosz hatásától.
Nekem azért egy nagyon kedves szentelményem azért az a házszentelés. Szoktátok kérni az atyákat erre, hogy menjenek hozzátok házat szentelni, illetve hogy zajlik egy ilyen házszentelés, milyen fontos momentumai vannak?
Én minden évben szoktam kérni az atyákat. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Én hiszek abba, hogy az távol tartja a gonoszt az otthonomtól, hogy ha megvan szentelve a ház, akkor az az év, az tényleg Isten által egy szeretett hely legyen.
Tehát igazából mit kérünk mi az Istentől, amikor a ház szentelést?
Tartsa tőlünk távol a gonoszt.
Áldja meg Krisztus a házunkat.
Tehát Krisztus mensionem Benedikát, Krisztus áldja meg-e házat. Tehát, hogy igazából mi azt kérjük, hogy Jézus áldása legyen a mi lakásunkon, azon a helyen, ahol mi lakunk, élünk, ahol a mindennapjainkat éljük együtt családként, szeretteinkkel, és ezért ez egy nagyon fontos dolog. Régebben sokkal fontosabb volt talán, mint a mai nap, mert hogy az emberek, amikor, illetve hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ugye mi, amikor várjuk az atyát, aki megszenteli a házunkat, hát nyilván készülünk rá, nyilván hát alap, hogy az ember mondjuk rendet tesz, kitakarítja a lakást, azért úgy mégis, és hogy van egy imádság, amivel ő ugye végigjárja és szentelt vízzel meghinti lakásnak a helyiségeit, és gondolom, hogy készítettek biztos valami kis házi oltárt is, vagy fehér abroszt, vagy keresztel gyertyával, tehát hogy ez a szokás azért régebben jobban dívott, mint ami most van, de ne felejtsük el, tehát hogy talán ezt lehetne tanácsolni, hogy nagyon fontos ez az áldás. Ugye hozzátartozik azért a házszentelésnek a szertartásához, hát régebben krétával, meg nem tudom, mikkel irkáltak az ajtó félfára, hát most már a modern világ azért most már olyan is majd matricás megoldás az atyának könnyebb ráragasztani az ajtóra ezeket a dolgokat, de hogy mi kerül rá, azért kerül, tehát volt nálunk egy vendég, aki nem vallásos, és azt mondja, hogy milyen jel ez itt nálatok? Különleges jel. Mi van felírva Gáspár az ajtófél?
És az évszám.
A néphagyomány szerint. Mert hogy ugye elnevezték a bölcseket Gáspár Menyhért Boldizsárnak, de elmondanám, hogy a Szentírásban nincs. Tehát, hogy igazából, de milyen jó, nem, hogy elnevezték, mert hogy az ember ilyen, hogy nevet.
Jobban tud kötődni hozzá.
És jó neveket kaptak, tehát azért én nekem tetszik.
Nem,
hát de nem Gáspár Menyhért.
Ennek a latin mondatnak, amit az előbb kimondtunk,
hát
ennek
a Krisztus Mansionem Benedicat,
ennek a Krisztus áldja meg azt a H-hajlékot, ennek a kezdő betűi, és ugye az a G, amit mi G-nek gondolunk, az bizony C betű volt, a többi stimmel, és az évszem.
Hát amikor szentelték a házat. Igen. Milyen népi hagyományokra emlékeztek még, vagy tudtok ezzel a nappal kapcsolatban? Ugye Zsuska már említette ugye a szentelt vizet, hogy azt
hazavitték. A három királyjárást kihagytam, ha már így három királyokról van szó. Nem tévesztendő össze a betlehemi kántálással. Itt kifejezetten csak a három királyok megjelenésére koncentrált a néphagyomány, míg a betlehemi kántálásnál pedig általában a pásztorok és tehát a pásztorok jelentek meg, és azoknak a kis bojtárjaik kicsit ugratva egymást bizonyos vidékeken, természetesen aztán dicsőítve az újszülött Krisztust, itt pedig kifejezetten a három királyok látogatására fókuszáltak.
Így van, és ezt ugye más néven még csillagozásnak is nevezték, tehát ez attól függ, hogy vidéke válogatta, hogy három királyállás vagy csillagozás. Én meg láttam olyat, mivel hogy ugye mi most csak a három királyok megjelenéséről beszéltünk, de igazából még két másik nagyon fontos Jézus életeseményével kapcsolatosan is szó van, ugye a vízkereszt napjával kapcsolatosan, de ezekről később emlékezik meg a liturgia. Az egyik ugye Jézusnak a megkeresztelkedése a Jordán folyó vízében, tehát amikor a Szent Háromság ugye megjelenik teljes valójába, ezt ugye a vízkeresztet követő vasárnap ünnepeljük, illetve a kánai menyegző, amikor Jézus első csodáját teszi, tehát itt is kinyilvánul az ő isteni művolta, hogy azzal, hogy csodát tesz, nem mellesleg ugye Mária közben járására teszi ezt a csodát, tehát itt is fontos tanítás van, hogy igenis merjük Máriát kérni az életünkbe.
Amit még itt megemlítenék, hogy valószínűleg nem véletlen az egybeesés, hogy január 6-a az, amikor a három királyok látogatását, illetve vízkereszt ünnepét ünnepli az egyház, mert teljesen átfedés van a keleti egyháznak az évad nyitásával. Igen, de ugye náluk akkor indul az egyházi év. Illetve hát mondtad azt, hogy neked furcsa, hogy egy kicsit szomorú is ez a vízkereszt, hogy véget ér a karácsony, hát az se ér véget mindenütt a katolikus egyházban. Ugye főleg a keleti egyházban, vagy ahol ez a keleti hatás erősebb a szláv népeknél, ott gyertyaszentelőig karácsony van, tehát mindenféle külsőségben. Aki volt már ilyen területeken, ilyen tájban, azt ez pontosan az érzékelhette ezt. Nekem is volt szerencsém egyébként egyszer ilyen időszakban gyertyaszentelő előtt és vízkereszt után Lengyelországban lenni. Először furcsa volt, hogy ott még karácsony van, mi pedig már lebontottunk mindent, de egy-kettőre belerázódott az ember ebbe a hangulatba, és második nap már egyáltalán nem, sőt, azóta hiányolom, hogy nálunk miért nem maradhatott így.
Gyorsan vége van, hát illetve kezdődik a farsangi időszak, de az egy teljesen más hangulatú idő, én szerintem.
A magyar néphagyományokban gyakran, mivel ugye a vízkereszttől nagybőjtig tartó farsangi időszakban voltak nagyon sokszor a lakodalmak, hát akkor értek rá, nem kellett a földeken dolgozni, csak ugye idézőjelbe csak az állatokkal foglalkozni, azoknak a tartásával. Ezért gyakran akkor vágtak disznót. És nem csak azért, hogy halagzi volt, de akkor természetesen halagzi volt feltétlenül, vagy akár többször is, de mindenképpen voltak területek, ahol a vízkereszthez a disznóvágás hagyománya is kötődött, és levágtak ilyen többágú ágakat, kitették a disznóölőház ablakába, és oda illett egy ilyen kis kóstolót rátűzni, és azt majd elvihették, akik nem voltak hivatalosak a lakodalomba. Tehát nyilvánvaló, hogy ez érthető volt az ő szemszögükből, hogy ez miért ekkor van, és vízkeresztkor akkor meg sikerült megszenteltetni fokhagymát, akkor az pedig fejfájás ellen egész évben. Hát nem az tudom, hogy tartott ki egész évben, de az a fokhagyma volt.
Azt gondolom, hogy ennek az ünnepnek a lényege, hogy ismerjük fel. Tehát ahogyan a napkeleti bölcsek a csillagot nézvén, illetve figyelvén az égboltot és a tudományt, és picit előtérbe helyezve meg az ő saját hitüket merték felvállalni, merték meghallani az Isten hívó szavát, és elindultak, és megtalálták a kisdedet, hogy mi ismerjük meghallani az Isten hívó szavát, és ennek megfelelően éljük ebben az új évben is az életünket. Talán ez lenne a legfontosabb gondolat, hogy ne féljünk, hanem tényleg a remény az, ami legyen a mi életünknek is a fő vezérfonala és a szeretet. És mindenkinek kívánunk nagyon szép vízkereszti ünnepet, és hát ne csüggedjünk, mert mint ahogy én, mert nagyon sok szép ünnepünk következik még az egyházi évben. Egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.